Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 155. dicséretünket énekeljük. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
Mikor beteg voltam, ápolgattál, ezt neked köszönhetem. Ha elestem, felsegítettél, ezt neked köszönhetem. Hangomat, első szavaimat neked köszönhetem. Életemet, édesanyám, neked köszönhetem. Istenem, édesanyámat neked köszönhetem.
Édes jó anyám, az az imádságom, égben lakó jó Istenünk, rád nagyon vigyázzon, szólja be utadat gyönge violával, jutalmazóként kezének minden áldásával.
Ahány levél engedez, széring a tágon, ahány harmadság ragyog, fűszálom virágon, édesanyám fejére annyi áldás szálljon.
Kis jelmű, meghajtom magam friss csokor kezembe, sose vett a szívem, ennél melegebben. Nyugtam kicsi csokrom, édes jó anyának, s töröm fejem neki, mi minden kivárna. Gyűjt sort a nyakába, sorsít a bödömbe, mosogató gépet, hogy magát ne törje, azt is. De leginkább, hogy sokáig éljen, s boldog legyen, boldog egész életében.
Anyák napjára úgy repültem, mint a madár, pedig szárnyam nincsen. Virágot is hoztam neked, pedig kertem nincsen. A szeretet az én szárnyam, szíve az én kertem. Anyák napján köszöntelek, édesanyám lelkem.
Ébreztem a napot, hogy ma szebben keljen, édesanyám felett aranyfény elengen. Ébreztem a kertet, minden fának ágát, bontsa ki érette legszebbik virágát. Ébreztem a rigót, s a vidám cínegét, dalolja mindegyik legvígabb énekét. Ébreztem a szívem, forróban dobogjon, az én édesanyám mindig mosolyogjon.
Áld meg Isten! Ki az, aki ápol születésem óta, testemet, lelkemet a bajtól is óvja? Ki tanított engem Isten szent nevére, s ha baj vagy bánat ér, kiölel szívére? Könnyes lesz a szemem, ha róla beszélek, az én édesanyám ez az áldott lélek. S szívemnek nincs szebb kívánsága vágya, csak hogy őt az Isten ezerszer megáldja.
Május első vasárnapján vidám szívvel jöttünk, hogy itt minden édesanyát örömmel köszöntsük. Kívánunk az Úr Jézustól sok-sok boldog évet, gyermekeink szeretetét, áldás békességet.
Ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a mai vasárnapot. Köszönjük, hogy olyan sok mindenért hálát adhatunk, különösképpen az életünkért. Az életünkért, amelyet te önzetlenül, jókedvedből formáltál meg, és amelynek nélkülözhetetlen része a szülő, az édesanya és az édesapa, és azon túl pedig különösen az édesanyák, akik kimondhatatlan és különleges kapcsolatban vannak, voltak velünk, nem csak azokban a hónapokban, amelyekben szívük alatt hordtak bennünket, hanem azok után is egész életünkben most is velünk vannak. Lélekben, szeretetben, ahogy téged imádni kell, úgy állunk most eléd, Urunk, és kérünk a mai istentisztelet áldásaiért. Azt ígérted, itt vagy velünk, kérünk. Hadd érezzük jelenlétedet igédben, annak tükrében, a te akaratodban. Jézus Krisztusért. Amen. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéit, úgy, amint az írva van a Jelenések könyvében, a Jelenések könyvének 14. versétől a 17. verséig bezárólag, amíg az igét hallgatjuk, és a magyarázatot, szívünket arra felkészítve, helyünket elfoglalva tegyük. Jelenések könyvének 22. fejezetéből, 14. verstől a 17. versig terjedő szakaszból így szól hozzánk Isten igéje. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyek nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a menyasszony így szól, jöjj, aki csak hallja, az is mondja, jöjj, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét, ingyen. Amen. Aki akarja, vegye az élet vizét, ingyen. Van egy nagyon kedves barátom, jelen pillanatban nem Magyarországon él, és dolgozik, Angliában. Valamikor még gimnázium, illetve teológia évei alatt voltunk nagyon jó barátságban, vagyunk mai napig is, csak nagyon keveset beszélünk és találkozunk is. Ő mondta egyszer, egy nagyon komoly, mély beszélgetésben, hogy na de hát, én nem kértem, hogy a világra jöjjek. Én nem kértem, hogy az Isten engem megteremtsen. Nem kértem, hogy anyám erre a világra szüljön. Most akkor mit vár tőlem? Most akkor mit akar tőlem? És azóta is nagyon sokszor hallom kimondva, kimondatlanul ezeket a nagyon súlyos szavakat, elkeserítő szavakat. Hála Istennek persze van az ember életében sok bizonyság is, és van sok öröm is. Nagyon sokszor hallok jó híreket, és nagyon sokszor adnak az emberek át jó tapasztalatokat és hálát. És a Isten elé állva a templomban tulajdonképpen hát ez az alapfelállásunk, ahogy Pál apostol mondja, mindig, mindenkor, mindenért hálát adjatok. Persze tudom, és biztos, hogy vannak itt, akik egyet értenek vele, vagy volt az életükben olyan pillanat, amikor ezek vagy ezekhez hasonló gondolatok megfordultak a fejükben, amikor az élet nehéz, amikor sok teher, nagy súly nehezedik a vállunkra, amikor olyan kihívások elé állunk, és olyan kívánalmak állítanak meg bennünket, olyan elvárások, amelyeknek nem tudunk, vagy nem akarunk megfelelni. Amikor csapdába esünk, és úgy érezzük, hogy az Isten igazságtalan velünk, mert olyat vár el tőlünk, amit mi nem tudunk. És akkor fogalmazódik meg bennünk párhuzamosan, hogy anyám világra szült, de kértem én ezt. Isten a világba teremtett, de kértem én ezt. Jó ez nekem, neki. Miért van ez? Miért fogalmazódnak meg bennünk ilyen dolgok, ilyen gondolatok? Én úgy gondolom, hogy az életnek egy nagyon fontos része, nem is nagyon fontos része, lényege a kapcsolat. Lényege az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk egymással, és a leglényegesebb része a kapcsolatnak, hogy milyen kapcsolatban vagyunk Istennel. És hogyha ez a kapcsolat megtörik, megromlik, akkor történnek ezek a nehéz szavak, akkor szólalnak meg. Ha megromlik a kapcsolat. Mert ugye az életnek a célja, Isten miért teremtette az embert, úgy olvassuk a Bibliában, hogy az örömében, a szeretetében teremtette az embert, vagyis egy olyan lényt hozott létre, amivel kapcsolatba léphet, hiszen a szeretet lényege a kapcsolat. Akkor tudunk szeretni, hogyha kapcsolatban vagyunk egymással. Én ezt egyszer egy nagyon érdekes példával értettem meg, ez a példa a körtánc. Az ószövetségi teológusok, az ószövetség, illetve az új szövetségben az ókori, az ókeresztény teológusok, Origenész. Például az Isten szent háromságát ezzel a példával illusztrálta. Perihorézis, körtánc, körkapcsolat, vagyis az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy harmonikus, teljes kapcsolatban van egymással, olyanban, mintha egymással egy öröm táncot lejtenének. Ugye a tánc az kifejeződés, az örömnek a kifejeződése, és hát nem a táncot az csak jelképesen, képletesen kell érteni, igazából itt az érzéseknek és az indulatoknak, az akcióknak, a történéseknek a körbe táncolása van. Tehát történés. Az Atya szereti a Fiút, a Fiú szereti az Atyát, a Szentlélek szereti és dicsőíti az Atyát, dicsőíti a Fiút, és így körben, sorban mind a három személy egy végtelenül mély szeretet kapcsolatban van a másik személlyel, miközben ők egyek. És hogy születik meg a világ? Hát tudjátok, hogyha az Istent csak egy személynek veszem, és a matematikában az egy az egy, és akkor azt mondom mély teológus gondolattal, hogy a világ azért születik meg, és benne az ember, hiszen a világ az emberre nézve van teremtve, az erős antropikus elv, hogy azt jelenti, hogy az ember nélkülözhetetlen, funkcionálisan, elhagyhatatlan része a világnak, az emberre nézve teremtetett meg a világ mindenség. Miért? És azt mondják, hogy az Isten azért teremtette az embert, hogy szeresse. Na de hát akkor baj van, mert ha nincs az ember, akkor nincs szeretet, hiszen az Isten önmagában egy személy, és hát magunkat mi is tudjuk szeretni, vagyis hát az önszeretet az még önmagában a világban nem egy különleges dolog, sőt, talán nem is igazán szeretet. Az Isten nem azért teremtette meg a világot, mert szüksége volt rá, mert kényszerűséget érzett, hiszen ő maga a szeretet, és kényszerből kellett, hogy valakit szeressen. Nem, ő magában teljes volt, teljesen meg tudta élni önmagában, a három személyben a szeretetet. Sőt, példát mutat mindig, mindenkor. Ha valaki az Istenre néz, és meg akarja kérdezni, hogy milyen a szeretet, akkor elég az Istenre nézni, ahogy az Atya szerette a Fiút, ahogy a Szentlélek szereti az Atyát, ahogy a Szentlélek szereti a Fiút, ahogy a Fiú beszél a Szentlélekről, a pártfogóról, úgy kell szeretni. Ez tökéletes példa. Nincs kényszer. A világban megszületik az ember. Szeretetből. Hogy kapcsolatban legyen teremtőjével, és már rögtön az első lapokon nyilvánvalóvá válik, hogy a szeretet csak úgy lehet valóságos, hogyha kapcsolatban van egymással az ember, Ádám és Éva. kapcsolat egymással és kapcsolat az emberrel és Istennel. Mit szoktunk egy kapcsolatban csinálni? Hát, hogyha szeretetből indulunk ki, akkor adunk. És hát ki tudna többet, jobban mesélni az adásról, mint az édesanyák. Az édesanyák tudják leginkább azt, hogy mit jelent adni. Most mondhatnám azt, hogy életet adni, önzetlenül adni, magunkéból adni, a testünkből adni. Mindenki gondolja végig, hogy ő maga hogy érzi. De valóban ezt jelenti, ha adni akarunk, akkor megfogalmazhatjuk azt, hogy hogyan, illetve azt, hogy mit. Mit akarunk adni? Hát elsősorban jót, elsősorban szépet, elsősorban nemeset akarunk adni a másiknak. És akkor itt mindent le lehetne bontani különböző cselekedetekre. Megsimogatni, megveregetni a vállát, megetetni, felruházni, jó szót szólni, kinyitni az ajtót, elkísérni, bíztatni, adni. A másik vonala az adásnak, a másik oldala az, hogy hogyan, az már egy picit bonyolultabb kérdés. Hogyan szeretnénk adni? Hát a szülők hogyan adnak? Nézzük ezt a példát rögtön az elején. Hogyan adunk a gyermekeinknek? Jó kérdés. Erről már beszéltünk. Ha jól emlékszem, Ábrahám és Izsák példájából beszéltünk erről. Hogyan adunk? Önzetlenül? Vajon tényleg önzetlenül adunk? Hogyan lehet jó szülőnek lenni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Az egyik legfontosabb talán az ember életében, hiszen innen indulunk, mindannyian innen indulunk, mi is. Nekünk is voltak szüleink. Az ember tudja, hogy nagyon nehéz jól adni. Ehhez önzetlenség kell. Mert hogyha nem önzetlenül adunk, akkor a gyermekünk, bár azt mondjuk, hogy én mindent a gyermekemért teszek, mindent a gyermekért áldozok föl, de hát lehet, hogy a gyermek bálvánnyá válik, és onnantól kezdve már nem tudok függetlenedni tőle, és megrontom az ő életét is, és a sajátomat is. Ha a gyermek a minden, akkor lehet, hogy tévedtem. És Ábrahámtól számon kéri az Isten, hogy vajon neked mi a minden? A gyermek, a benne rejlő ígéret, vagy az, aki adta az ígéreteket és a gyermeket? Mert önzetlenül nem tudunk adni. Még önmagunkat is feláldozhatjuk a gyermekeinkért, akkor is sokszor tévedünk. Pedig ez a legnemesebb dolgok egyike. Hogyan adni? Hogyan tudunk leginkább helyesen adni? Azt hiszem, hogyha az önzetlen szót használom, akkor az egyik legfontosabb szóra hívom fel a figyelmet. Önzetlenül adni úgy, hogy nem kérni vissza semmit. Na de hát, hogyha én vagyok magamnak a középpontja, akkor nem tudok nem visszakérni. Nincsen ingyen semmi. A Jelenések könyvének 17. fejezetében azt mondja a menyasszony, és azt mondja a bárány, hogy jöjj. A lélek és a menyasszony így szól. Jöjjetek. Van egy sor a nagy templom homlokzatán, azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Egy nagyon határozott hívás. Azért hív, mert az élet vizét kínálja, az életet kínálja ingyen. De vajon van-e ingyen? Azt hirdetjük református teológiánkban, hogy ingyen kegyelemből üdvözülünk hit által. Csak hogy ezt az anyák tudják leginkább, hogy semmi nincs ingyen. A gyermekeknek mindig nyitva van az ajtó. A gyermek mindig hazajöhet, a gyermek mindig meríthet a családból. Na de hát, azt meg kell teremteni. Azért én adom az enyémet, azért én áldozom az időmet, az energiámat, a pénzemet. Persze, adom, de az nincs ingyen. És tudjátok, vannak gyerekek, akik ezt tudják, és vannak, akik nem. Vannak, akik úgy gondolják, hogy azért nem kell igazából senkinek fizetni, mert megszültetek a világra, tehát tessék engem ellátni. Olyan furcsa ez a fajta mentalitás, vagy találkoztatok már vele? Szerintem igen. Én úgy gondolom, hogy nem áll távol ettől a világtól. Tudjátok miért? Azért, mert ilyen ez a világ. Ilyen volt mindig, de most különösen kiborul, különösen látszik. Azt mondják a tudósok, hogy egy individualista társadalomban élünk. A boldogulás a cél. Az a cél, hogy én boldoguljak. Az a cél, hogy én megtaláljam önmagamat. Az a cél, hogy én megvalósítsam önmagamat. Még a szerelemben is én valósítom meg önmagamat. Még a családban is én valósítom meg önmagamat. Még a gyermekem pályáján, sikereiben is én valósítom meg önmagamat. És hogyha ilyen a belső szívünk indulata, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy milyen a visszacsatolás. Milyen gondolatban, milyen motivációkban, milyen indulatban nőnek föl a gyermekeink körülöttünk. És hogyha magunkban nézünk mélyen, akkor arra gondolunk, hogy lehet, hogy mi is. Ez a világ megtanította azt, hogy semmi nincs ingyen. Ismerjük a mondást, Krisztus koporsóját se őrizték ingyen. Miért mondja mégis a lélek és a mennyasszony? A mennyasszony az az egyház. A mennyasszony az, akit elválasztott és megváltott a Krisztus. A vőlegény a Krisztus. A mennyasszony az az emberi közösség és emberi közeg, aki ebben a megváltásban egy. Tehát mi tudjuk mondani, hogy ingyen. De miért? Azért, mert egyedül egy valaki tudja úgy adni a dolgokat, hogy nem kér vissza semmit. Egyedül egy valaki volt, aki tökéletesen önzetlen, aki nem a magáét kereste, hanem magának elválasztva hívta az övéit, ez pedig az Isten. Még konkrétabban Jézus Krisztus. Ő, amikor megölték a kereszten, bocsánatot kért azok nevében, vagy azokért, akik ezt elvégezték. És azt mondta, hogy bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem kérte őt erre senki. Nem mondták ott lent, hogy kérjél bocsánatot a nevünkben, vagy a nevükben. A tanítványok sem mondták, hogy Isten, most jó lenne megbocsátani a főpapoknak, a farizeusoknak, jó lenne megbocsátani a rómaiaknak, akik a kivégzést intézték. Nem, ők haragudtak. Ők gyűlölték azokat, akik Jézust ide küldték, akik elárulták. Senki nem kérte tőle. Ő mégis megtette. Mert szeret. És hogyha az anyai indulat, az atyai indulat, mert ez a kettő rokon, hogy az Isten néz ránk, úgy nézünk mi is a gyermekeinkre. Mélyét és legvégső igazságát keressük, akkor valahol itt kell, hogy megtaláljuk. Mert igenis tudunk adni önzetlenül. És a gyermekeinket fel tudjuk nevelni egy olyan életre, amiben nekik ez természetes lesz, és a szívük legmélyén, az indulataik kiinduló pontjaként ott lesz ez a fajta indulat. Mert ha megtanuljuk azt, amit megtanultak az első tanítványok, és aztán következő generáció, és aztán ami mindig is jelen volt az egyház életében, hiszen azért vagyunk még, nem azért, mert olyan különlegesek vagyunk, nem azért, mert olyan jól tervezett mechanizmus ez. Szeretik az összeesküvés elméletesek rásütni az egyházra, hogy ez mennyire jól megszerkesztett összeesküvés elmélet, hogy még mindig 2000 éve működik. Nem. Nem vagyunk annyira nagyok. Megépítjük a különböző bazilikáinkat, templomainkat, mint ahogy Cegléden is megépült a nagy templom. Ezek nagy teljesítmények, de nem ezért vagyunk még. Az emberi társadalom, hogyha tehette volna, akkor úgy, ahogy Németországban meg is tette már többször, templomaikat kultúrközpontnak vagy sportközpontnak használná föl, mert nincs benne meg az a tartalom, ami nem csak a közösségek, az egyház lényege, hanem Istenből magából fakad, az, ami a szülő és a gyermek kapcsolatának a lényege is, az, ami egyébként testvér és testvér kapcsolatának a lényege is, ez pedig nem más, mint Krisztusnak a keresztje. Aki azt mondta, hogy mindenért megfizettem, nem tartozol semmivel. Azt mondja Pál, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Az csak úgy lehet, hogyha negligálom, kihúzom a tartozást. Anyák, ugye hányszor húztátok ki már? Hányszor negligáltátok a gyermekeitek tartozását? Apák, vegyük magunkat is egy picit ez alá, az ernyő alá. Hányszor mondtuk azt, hogy jó, elfelejtjük. Vajon tényleg sikerült elfelejteni? Hányszor mondtuk azt, hogy oké, nem tartozol semmivel. Vajon belül nem gondoltuk csak egy picit is azt, hogy legalább egy köszönöm szót, vagy legalább egy elismerő szót azért dobhatna ez a kölök, pedig, hogyha a legmélyére nézünk ennek a kapcsolatnak, akkor ott kell, hogy lássuk az Istent, aki azt mondja, hogy nem, nem tartozol semmivel, mert én kifizettem. Nem azért, mert olyan szép vagy, jó vagy, ügyes vagy, vagy okos vagy, hanem azért, mert szeretlek. Így teremtettelek, így szültelek a világba. Sokszor azt gondoljuk egyébként, hogy a teremtés az egy olyan buli. Nem tudok más szót mondani rá. Az egy olyan nonsens esemény, vagy egy olyan csodálatos, olyan nagyszerű, hogy az Isten mindent örömében és mindent világosan, tisztán, szépen és jól, de valóban így van ám, egyetlen egy dolgot ilyenkor elfelejtünk. Azt, amit a Kolossé levélben mond Pál, hogy Krisztus már ott van a teremtésben. Ő benne és ő általa teremtetett minden. Mit jelent ez? A kereszten való szenvedést. Az áldozat fájdalmát jelenti. Mondta a feleségem már egy párszor, de megbeszéltük, hogy nem tudott-e mi a fájdalom. Mikor fáj a hasam, vagy fájt a fogam, vagy valamim fájt, akkor azt mondta, hogy ne nyavajogjál. A férfiak hajlamosak vagyunk félre vonulni, legalábbis én, és amikor valamim fáj, akkor hagyjon békén mindenki, kicsit fetrengek az ágyon, megvárom, míg elmúlik. A nők azt sokkal jobban viselik, ők tevékenykednek közben, miközben fáj valami. A fejfájással is nagyon jól el vannak nekünk, ritkábban fáj a fejünk, a nők azzal vannak gyakrabban megáldva, de valahogy mindig az jön elő, hogy a szülési fájdalom. A szülési fájdalom. Egyik ismerősöm, feleségem barátnői körében mondta, hogy ő nem akar érzéstelenítéssel szülni. Aztán, amikor vajudott, akkor kiabált, hogy epidurálist akarok. Mert hogy tényleg nagy a fájdalom, amikor megszületik egy ember erre a világra. És amikor a világ mindenség születik meg, annak a fájdalma ott van a kereszten. Mert Krisztusban teremtetett minden. Mert annyira szeret, hogy már akkor fel se bírjuk fogni, helyettünk a hibáinkért, a rossz szavainkért, az elmulasztott dolgainkért meghalt anyák, akik esetleg nincsenek közöttünk. Mennyit mulasztottunk? Hány köszönömöt felejtettünk el? Hány jó szót, hány ölelést adnánk nekik, amit bánunk, ami úgy belül a lelkiismeretünkben nyomaszt és fájdalommal tölt el. De ezekért a hibákért Krisztus meghalt a kereszten. Pontosan azért, hogy nekünk alkalmunk legyen arra az ölelésre, mert ő feltámadt. És azt mondja, hogy ne variálj, ne akard magad beküzdeni, csak fogadd el a meghívást, és ott lesz az édesanyád, és megölelheted, és megmondhatod neki, amit nem mondtál el. És újra építi a kapcsolatot ő, ezért ingyen, nekünk ingyen, hogy mi is ingyen adjuk. Azt mondja Jézus, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Amikor a jó cselekedetekre gondol, amikor a gyógyításra gondol, amikor az evangéliumra gondol, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ő fizet helyette, mindannyiunk helyett. És akkor elnémul minden vád. Lehet, hogy vádol valaki téged, amiért valamit nem tettél meg, vagy megtettél valamit. A sátán vádol bennünket, érezzük most is, itt is. És ott is föl fog majd állni, és azt fogja mondani, hogy bizony nem vagy méltó, bizony nem tetted meg, bizony ezt így is így kellett volna, és te tudtad és nem tetted. De amikor megjelenik Jézus, akkor minden vád elnémul, mert ő betöltött minden törvényt. Ő elengedett minden tartozást. Ő ezért meghalt, és feltámadt. Ezért lehet nagyszerű, amikor az Isten, a lélek, és vele együtt mi is, az egyház, a mennyasszony, így szól, jöjj. Aki csak hallja. Jöjjön, aki csak hallja. Na de folytatódik, aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Jöjj. Jöjj vissza a kapcsolatba. Jöjj vissza a szeretetbe. Jöjj vissza a családba. Meg tudjuk ezt érteni? Tudjuk ezt mondani? Szétszakadt családok, gyermekei, szülei, testvérei. Ki tudjuk ezt mondani, hogy jöjj, jöjj vissza a kapcsolatba, ahogy a tékozló fiúnak az apja. Mondja a fiatalabbik fiúnak, aki mentalitásában és téveigésében a sárba és az alá kerül, és mondja az idősebbiknek, aki önbecsülésében és egójában és öntisztaságában a legmagasabb szinten áll. Jöjj be! Egy újabb ölelésre, egy újabb csókra, egy újabb jó szóra. Mert ez az Isten akarata. Úgy tudjuk ezt szétrombolni, hogy hihetetlen. De az Isten úgy tudja összerakni, hogy az is hihetetlen. Hagyjuk, lássuk, érezzük, engedjük, higgyük. Gyermekeink jövője, családunk egészsége, épsége, a szeretet tisztasága, békéje, és a teljes öröm van benne. Így anyák napján ettől többet nem is nagyon kívánhatunk. Ez az élet vize. aki akarja, vegye az élet vizét. Itt van. Itt van belül. Samária asszonynak mondja Jézus, aki mindezt hiszi, annak a belsőjéből az élő víznek folyamai fognak áradni. A belsőjéből nyilván nem arra gondolt, hogy megnyílik majd a negyedik és az ötödik bordán között egy rész, és abból fog víz folyni. Ott egy valakinek folyt a kereszten vér és víz, de nekünk egy jelképre van ebben elhívásunk, és ez pedig azt jelenti, hogy az a teljes szeretet, a kapcsolatok helyreállítása, a teljes öröm és a teljes béke árad belőlünk, vagyis az életnek a vize. Ingyen. Adjunk érte hálát Istennek. Amen. Válaszoljunk Urunk megszólító szavára. A 200. dicséretünknek az első versével. Mindenható Úrunk, annyira látjuk és érezzük, hogy milyen nagy hiány az életünkben a teljes szeretet hiánya. Hogy milyen nagy törés sokszor kapcsolatainkban, alkalmatlanságunk, milyen nagy törés az, amit mi, ami bűnös voltunk miatt, amit lelkünk és személyiségünk, egyéniségünk és indulataink rossz és helytelen volt, amiatt okozunk ebben a világban. Látjuk, hogy az olyan sokszor tönkretesz mindent. És annyira jó lenne, hogyha rendbe jönne minden. Annyira jó lenne, hogyha helyre állítanál mindent. De nem tudjuk, hogy hogyan. Fel sem bírjuk fogni, nem bírjuk felmérni, hogy hogyan tudnál te megoldani, helyre állítani bennünk és körülöttünk mindent. Pedig te, aki a tulajdon fiadat nem kímélted, és mindnyájunkért odaadtad, hogy ne ajándékoznál nekünk vele együtt mindent. Ez a kegyelem. Ingyen. Urunk, engedd meg, hogy meg tudjuk egy picit érezni. Felfogni nem tudjuk. De rá tudjunk egy picit bízni magunkat, rá tudjuk egy kicsit helyezni a terheinket, és tudjuk az örömeinket tisztítani vele, tudjuk a békénket mélyíteni, tudjuk a cselekedeteinket irányítani, hogy minden legyél mindenekben. Így kérünk a családjainkért, különös tekintettel a szülőkre, az édesanyákra. Így kérünk, hogy mindent te hozz helyre, mindenben te legyél az első, az alfa és az omega, és minden rád nézve történjen, mert akkor nem lehet baj. Hányszor nem tudjuk, hogyan mondjuk el, hogy szeretünk valakit, és csak csüngünk ajkán szótlanul, de te elmondod, szívünk dobogásával, a te kimondhatatlan fohászkodásaiddal és cselekedeteiddel te elmondod, mert te be tudsz tölteni mindent. Kérlek hát, így legyél velünk ezen a mai napon, és amikor ünnepelünk, amikor lehet, hogy egy simogatással, vagy egy szál virággal, vagy csak néhány szóval, vagy lehet nagy ajándékkal is köszönjük meg az életadó családnak, az életadó személynek azt, hogy van, és hogy mi vagyunk. Legyél ott benne, te teljessé, hogy igazán tudjuk megköszönni. Hogy valóban tudjuk árasztani nem csak magunkban vagy magunk körül, hanem mindenkinek, aki csak hallja, és aki csak hallja, az adja tovább, hogy jöjj. Jézus nevében így kérünk. Kérünk a betegekért, azokért, akik gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, vagy csak nekünk, a mi gondolataink, vagy a mi orvostudományunk számára gyógyíthatatlan, hiszen te örökké valónak terveztél bennünket. Adj erőt minden teher elhordozásához, adj gyógyulást, lelki és testi gyógyulást. És kérlek, hogy adj reményteljes jövőt, amelyben bízhatunk, amelynek mi magunk a bárány vére, Krisztus megbocsátása és feltámadásának örömhíre az alap, a kő, amelyre építkezünk. Így kérünk, Urunk, Istenünk, egyházunkért, népünkért, nemzetünkért, légy jótevőnk, légy a kapcsolatok mélyén rejlő indulat és minden befedező szeretet. Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva a himnusz és az áldásvétel előtt dicsőítsük Urunkat a 425. énekünkkel. Ó, Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved.
Oh,
A nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Ezek után Istennek népe, semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.